Köszönöm szépen, és köszöntelek benneteket szeretettel. Csak én, ti nem? Na, akkor hazamegyek. Örülök, hogy látlak benneteket. Igen, köszönöm, ezt érzem is, jó ide hazajönni hozzátok, Isten áldjon meg. Képzeljétek el, pont 10 éve volt, amikor ebből a gyülekezetből fölszabadítottatok apostoli munkára. Hogy megy az idő? 10 éve. Jó, nehéz, küzdelmes, áldott és örömteli időszakok voltak. Gyorsan elment az idő, és október 19-én lesz ennek a 10 éves évfordulónak az ünnepe a Pesszent Imrei sportcsarnokba, ahova szeretettel meghívjuk a gyülekezetet is. Számotokra egy nagyon idegen, ismeretlen dicsőítő csoport lesz Durkó Teofil és csapata. Úgyhogy várunk benneteket az Omega Hálózat 10 éves szülinapjára, és örülünk, hogyha ott lesztek. Jó? Ez október 19-én a sportcsarnokban, ne maradjatok le róla. Oké? És az elmúlt 10 évben sok minden történt, körülbelül 40 gyülekezet alakult, és képzeljétek el, hogy 3 évvel ezelőtt bennem történt egy változás. Valami olyan változáson mentem át, mint Péter apostol, mikor a háztetőn megjelent neki a Szent Szellem, és azt mondta, hogy menj el a pogányokhoz. Hát ő azt mondja, ez nem az én szakterületem, uram, de közben átalakult a gondolkozása. A mi általunk plántált gyülekezetek között az mind magyar gyülekezet volt, és 3 évvel ezelőtt Isten megbízott, hogy egy roma gyülekezetet plántáljak, az most egy 150 tagú gyülekezet, egy családdal kezdtük Kálba, és a plántáláson túl a legnagyobb változás bennem történt. Hogy elkezdtem úgy szeretni őket, mint ahogy az Atya szereti őket. És utána már azért több ilyen gyülekezet is elindult, és itt van velem egy atyafia, aki a szigetvári Omega gyülekezetnek a pásztora. Fogadjátok szeretettel, gyere Józsi testvér! És amúgy ő egy énekes, a 100 tagú cigány zenekarnak volt az egyik vezér énekese. És nagyon szép dalokat írt, tegnap is az egyik gyülibe, ahol szolgáltunk, elénekelt egyet. És gondoltam, hogy miért ne énekelne nektek is egyet a roma nép ébredéséről. Kíváncsiak vagytok rá? És képzeljétek el, egy nagyszerű cigány muzikus találtunk itt, aki fogja őt kísérni.
Ha kérhetném a dobos testvért is, és a gitárost még.
Jó, hokát nem kérsz tőlem, ugye?
Azt nem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Sok dolgot hallottam erről a gyülekezetről. Úgy vagytok a magyarországi pünkösdi és a karizmatikus keresztények között, mint valamilyen központi tűzláng, és adja az Úr, hogy mindezt, amit rólatok állítanak az emberek, az mögött igazi, valós tartalom legyen. Nem akarjuk, hogy hírhettek legyetek, hanem azt akarjuk, hogy híressek legyetek, dicsőség az Úrnak. Már régóta vágytam közétek jönni még, 15 évvel ezelőtt egy kazetta, akkor még kazetta volt a kezembe került, amikor dicséretek voltak, és megkérdeztem az akkori vezetőmet, a Horváth Sándor testvért, hogy ismeri benneteket, és azt mondta, hogy igen, ő volt az én pásztorom, Isten már fönt szolgál az Úrnál, és közben jár mindannyiunkért, értem is, hogy sikeresen tudjak én is majd megállni a mindenható Isten előtt. Nagyon sok éneket kaptam Istentől, ahogy Imre testvér mondta, a 100 tagú cigányzenekar szólistája voltam, a Kossuth-díjas Bangó Margitnak a magántanítványa, de dicsőség az Úrnak, nem az Egyiptom népével való élést választottam, hanem az Isten népével való együttnyomorgást. Ma egy nagyon jó fizetéssel lévő előadó lennék, tehát engem is látnátok a különböző televíziókban, de Isten megintett engemet, és azt mondta, hogy nekem ott semmi keresnivalóm nincs, nekem az evangéliumot kell hirdetni a népem felé. Lemondtam sok millió forintról azért, hogy az Istennek engedelmeskedjek, mert veletek együtt megtanítottam arra, és tudom, hogy egy napon meg kell előtte állnunk, és bizony testvéreim mindannyian, kivétel nélkül, ott számot kell adni a cselekedetünkért. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, és készüljetek fel arra, hogyha hisztek az Istenben, és tudom, hogy hisztek, akkor az elkövetkezendő években sok gyönyörű kapucsinó színű testvérrel áld meg benneteket az Isten, mert ez az Isten igében meg van írva, nem tudunk ellene tenni, nem is akarunk, ha pedig jönnek, akkor föl kell készülnetek a fogadásukra. Hálát adni jöttünk hozzád, dicsérni a szent nevet. Vonzottál a szent lelkeddel, ezért állunk előtte. Hallgass meg az imádságunk, a könyörgésünk, Istenem. Adj ébredést a népünknek, a szent lelkedet küldjed el, mert lesz itten egy nagy ébredés, a népünket rázza meg, s minden Róma meghallja, hogy Jézus a nagy szerette. Én alig várom azt a percet, amikor megláthatom, mikor a sövények mellett a sok Róma megindul, és keresi a a szent véredet, mely minden bűntől megmentett. Isten áldjon meg benned.
Kapcsoljatok már be, akkor. Jó az Úr, és jó az, amikor az emberek életét megváltoztatja, és oda tudjuk adni a múltbeli dolgokat azért, hogy megragadjuk az örökkévalót. Még egy gyors információt, és utána az Isten igéjébe fogunk belemerülni, bár már sok morzsát kaptunk, de én nem csak morzsát hoztam nektek, egy szép kenyeret. És hogyha éhes vagy, akkor egy olyan üzenetem van, ami fogja előrevinni az életedet. Még egy dolgot itt Zolival beszéltük, hogy szeptember végén kezdődnek újból a képzések. A missziós képzésünkre szívesen látunk mindenkit, az evangképzőre, illetve a bibliaiskolára, ahol egy áttekintést kaphattok az Isten igéjéről, különösen akik szolgáltok, de mindenkinek ajánljuk mind a két képzést. Már jó néhányan részt vettetek. Hányan voltatok már képzéseinken? Hadd lássam a kezeteket. Na, azért elég szép számmal. Ez a rész még azért elég gyengén teljesített. Úgyhogy szeretettel várunk benneteket. Az Omega weblapon, az aktuálisban megtaláljátok a jelentkezési lapot, töltsétek ki, vigyétek el a pásztornak, és akkor ad egy ajánlást, és utána pedig várunk benneteket, jó? Ez jó lenne egy-két héten belül, hogyha ez eljutna hozzánk, hogy még információt is kapjatok, mert szeptember végén indul ez. Úgyhogy szívesen látunk benneteket, sok jó tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban, és hiszük, hogy az Isten igéje nálatok is jó gyümölcseket fog teremni. A mai nap egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami mostanában úgy nagyon aktuálisan bennem van, sok téma, de ez a terület, amit azért is tanulmányoztam, mert látom keresztényeket, hogy nagyon sok keresztyénnel találkozom, hogy az Isten igéje számukra annyit jelent, hogy fogják a Bibliájukat, ugye a pásztor mondta, hogy ezt olvasni kell, ezért így a napi rutinba megpróbálják beépíteni, de sok esetben, és néha egy-egy morzsa lehullik az asztalról, de sok esetben az igének a tekintélyét, az ige valóságát nem látják tisztán és nem értik. És ezért szeretnék most egy kicsit egy jó bátorító tanítást adni nektek ezzel kapcsolatban, hogy néz ki mennyei nézőpontból az Isten beszéde. És hogyha ezt megérted, kijelentést kapsz a szívedben erről, és elkezdesz ezzel élni, akkor ez fogja előre vinni az életedet. Sok gyakorlati példát is tudnék mondani, de most csak egy-kettőt fogok így lazításul mondani, hanem inkább az Isten igéjét szeretném átnézni, hogy mit jelent az Isten igéje. Ugyanis az a könyv, amit a kezedbe tartasz, az az Istennek a beszéde, az írott igéje és a kimondott beszéde, ami képzeld el, hogy a világ egyetem előtt az egyik legnagyobb tekintély. Az egyik legnagyobb tekintély az Isten igéje, és ez a tekintély, ez egy olyan valóságos tekintély, amit gyakorlati módon megélhetsz és megtapasztalhatsz az életednek a életed során. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten igéje az egy maximális tekintélyt a mennyei világban, maximális tekintély az angyalok előtt, és maximális tekintély az Isten előtt is. Ugyanis amit ő kimondott, ő kötelezte magát, hogy mindig aszerint fog cselekedni. És nem tér el se jobbra, se balra, hanem az ő kimondott beszédéhez maximálisan kötelező jelleggel igazodniuk kell az angyalvilágnak, és maga Isten is következetesen az Isten igéjéhez igazodik. És ezen túl az Isten igéje nem csak az angyalvilág és a mennyei lények előtt tekintély, maximális tekintély, hanem maximális tekintély az ördögvilág előtt is, a láthatatlan világnak a negatív oldalán is. Ott is egy olyan maximális tekintély, egy kötelező tekintély, ha akarják, ha nem, a démonvilágnak kötelező engedelmeskedni az Isten beszédének. Ez nem egy önkéntes szabad akaratból történő engedelmesség, de ez egy kötelező tekintély számukra az Isten igéje, és ugye ezt látjuk, hogy mikor Jézus megkísértette az ördög, csak kimondta, hogy meg van írva, ezt teljes szívből, teljes meggyőződésből kimondta, és abban a pillanatban azoknak a szellemi lényeknek, amelyek meg akarták kísérteni, tönkre akarták tenni Jézus életét és szolgálatát, egyszerűen nem volt több ellenszerük, hanem el kellett távozni. Utána még próbálkoztak más módon, de Jézusnál ott voltak ezek a beszédek, az Isten igéje, és ez tökéletes hatással volt, úgyhogy nem tudott kiteljesedni az az ördögi kísértés. Tehát az Isten igéje az maximális tekintély a mennyei világ előtt, az Isten maga előtt, és a negatív szellemvilág előtt, a démonvilág előtt. Harmadjára az Isten igéje egyetlen egy, képzeljétek el, egyetlen egy teremtmény van a Földön, aki szabad akaratból döntheti el, hogy tekintély lesz-e az ige előtte, vagy pedig nem, ez pedig kicsoda. Az ember, mi magunk vagyunk most még abba a kegyelembe, abba a szabadságba, hogy eldönthetjük, hogy tekintély lesz előttünk, lesz-e előttünk az Isten beszéde, vagy pedig úgy csinálunk, mintha az lenne, de mégsem az, vagy pedig abszolút elutasítjuk az Isten igéjét. És ez a szabadság egy felelősséget is tesz az emberre. De harmadjára vagy negyedjére az Isten igéje, az Isten beszéde maximális tekintély a teremtett világ előtt is. Néha olvasol olyan furcsa zsoltárokat, hogy a hegyek meghajolnak, különféle dolgokat csinálnak, a természet alá van rendelve az Isten beszédének. Alá van rendelve az Isten beszédének, és a viharnak el kell csendesedni, ha az Isten beszéde megszólal. Tehát a természet előtt is maximális tekintély az Istennek a beszéde. Ezért most már csak rajtunk áll, hogy el tudjuk-e fogadni az Isten igéjét tekintélyként. És hogyha elfogadod, megérted, megismered, kijelentést kapsz erről, akkor az Isten igéje jelentős változásokat tud létrehozni az életedben, a körülményeidben, azokban a kihívásokban, amelyekben benne vagy. És ezért az igét úgy látjuk bemutatva az Isten igéjébe, hogy mint egy teremtő erő, ami által létrejött ez a világegyetem, és ami által fönn van tartva ez a világegyetem. Az Isten szava az, ami létrehozta, és ami fönntartja ezt a világegyetemet. Tehát az Isten igé az nem egy semleges krimi, vagy egy olvasókönyv, vagy egy történelemkönyv, vagy szórakoztató irodalom, vagy szexuális tanácsadókönyv, vagy vezetőkönyv, bármelyik oldalról nézzük, hanem az Isten igéje, ez a legnagyobb tekintély a világ mindenség előtt. A legnagyobb tekintély a világ mindenség előtt, és hogyha ezt az ember megismeri, fölismeri, és tekintélyként kezeli az életében, ennek nagyon sok áldott haszna lesz az életedben. Nagyon sok áldott haszna lesz. És ezért az Isten számára is egy olyan tekintély, ez még csak a bevezető, Isten számára is egy olyan tekintély, képzeld el, hogy eltelnek, évezredek el tudnak telni. Évszázadok, évtizedek, de mivel kimondta, az eltelt idők után mindig úgy fogja csinálni. És ezért, ha olvasod a Máté evangéliumát, rendszeresen olvashatod azt, hogy a Máté 1.22, Máté 2, de minden részben van szinte ilyen utalás, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott, a próféta által mondjuk 2500 évvel ezelőtt, vagy 1500 évvel ezelőtt, vagy 1000, vagy 600, vagy 400 évvel ezelőtt. Tehát Isten nem fog, bármi történhet ebben a világegyetemben, ő következetesen az ő beszédéhez igazodni fog és ragaszkodni fog. Ő hűséges az ő beszédéhez. Ez engem egy kicsit elgondolkoztat, hogyha Isten ennyire komolyan veszi a beszédét. A posztmodern ember miért van az, a hívők is, hogy össze-vissza beszélnek? Ki mondja, már el is felejti, megígéri, már holnap másképp lesz, elkötelezi magát, két hét múlva már más irányba kötelezi el magát. Ez nem helyes, testvéreim. Az Isten, ő maximálisan hűséges az ő beszédéhez. És igazodik az ő beszédéhez. Tehát az Isten igéje egy ilyen tekintély a világ mindenség előtt. És hadd olvassam fel akkor bevezetésről a János 1-et, 1-4-9-14-et. Megígérem nektek, hogy annyi igét fogok olvasni, hogy úgyse tudjátok követni, ezért én azt javaslom, itt egy nagyon jó rendszer van a Kármelben, hogy általában az igehirdetés befejezése után egy órával már fönt van a neten. Vagy fél órával, nem tudom pontosan. Na jó, 15 perc, bocsánat, nem akartam leértékelni a technikusok képességeit, de hogyha ahhoz, hogy ez a tied legyen, legalább háromszor hallgasd át, és akkor kezd beépülni az életedbe, gondolkozásodba, gyakorlatodba. Nekem megadatik az, hogy több helyen prédikálhatok erről, ezért megvan az esélyem, hogy beépül az Isten igéje az életembe. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten maga volt az ige. Tehát az ige meg Isten az egy. Ő teljes mértékben azonosul ezzel. De itt van egy kulcsmondat, amit figyelj, fontos, hogy megérts. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Minden az ige által lett, és semmi sem lett nélkül, ami létrejött. Na most ez oké, a nagy világegyetem rendben van. De ez most a személyes életedre lebontva is azt jelenti, hogy minden az ige által jön létre, és semmi sem tud létrejönni Istentől az ige nélkül az életedbe. Mert minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt az emberek világossága. Tehát ez az élet jön át, ez a világosság jön át az Isten igéjéből. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Jó ebben a megvilágosított állapotban lenni, és a megvilágosított elmével közlekedni, döntéseket hozni ebben a világban. Ő jött el a világban, és az ige testélet közöttünk lakozott. Tehát az Isten igéje nélkül semmi sem tud létrejönni. Semmi sem tud létrejönni az életünkbe. Mit hoz létre az ige az életünkbe? Az Istennek a jó és tökéletes akaratát hozza létre az életünkbe. Tehát minden az ige által lett, és minden az ige által jön létre. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudod kikerülni ezt a témát az életedben, bárhogy is, nem gondolom, hogy szeretnénk, de nem tudjuk kikerülni az igével való aktív közösséget, mert minden az Isten igéjén keresztül jön létre. És mi a célja? Az, hogy a írott, kimondott igének a célja az, hogy testé legyen, valóságá legyen az életünkben. Ugyanis a Bibliában az igazság a görög eredetiben két dolgot jelent. Az igazságot és a valóságot. Az igazság, az írott ige, ez önmagában egy igazság lehet távol tőled. De az Isten igéjének az a célja, hogy az igazság testé legyen, ami azt jelenti, hogy valóságá válik az életedben. Tehát nagyon rossz úgy beszélni, én nem is szoktam úgy prédikálni, hogy ami nem valóság, arról nem beszélek. Ami nálam nem valóság, arról nem beszélek. De az Isten akarata, hogy az igazság valóság legyen életedben. Például mondok egy igét, meg van írva a 103. Zsoltárban, hogy megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hogyan tud ez valósággá lenni? Úgy, hogy megbánod a bűneidet, és megtapasztalod, hogy ő megbocsájtotta, így az igazság valósággá lett. vagy hogyha betegségekben voltál, belekapaszkodtál ebbe az igébe, és a gyógyulás valósággá lett, hogy utána már nem csak elméleti ismeretként, hanem tapasztalati ismeretként el tudod mondani, hogy ez az ige valóság lett az életemben. És az Isten célja, hogy az írott ige valósággá legyen az életünkben, mert annak van ereje. Amen. Annak van ereje. És amikor a valóságról beszélsz a munkahelyeden, nem csak az igazságról, hanem a valóságról beszélsz a munkahelyeden, az emberek oda fognak figyelni. Mert érezni tudják, hogy mi a különbség az igazság és a valóság között. Az ige és a testélet ige között. Tehát minden által lett, és nélküle semmi sem lett. Nézzük meg, hogy mik az igének a jellemzői. Először szeretnék, három részből fog állni ez a szolgálatom, először csak felvezetem, hogy mik az igének a jellemzői. Mert amikor hallod, hogy mi az igének a jellemzője, ez azt jelenti, hogy a te életedben is ugyanúgy működik. Meg az én életemben is. És utána egészen gyakorlati oldalról fogjuk megközelíteni. Az igének a jellemzői, csak néhányat szemezgetek, morzsázgatunk, így a Zoli kifejezését használva. A Jeremiás 23-29 azt mondja, nem olyané az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, mint a szikla zúzó pöröly. Tehát itt az igének két fontos tulajdonságát mondja, az ige olyan, mint a tűz, és a másik pedig szikla zúzó pöröly. Mi a tűz? Az ige olyan, mint a tűz. Gyakorlatilag, amikor az ige közel jut hozzád, lángra lobbantja a szívedet, a szellemedet. És amikor az ige közel jön hozzád, az tűzként fog égni benned. Nem tudom, ismeritek-e ezt az élményt, ezt az érzést, mikor az ige megüt, az ige megszólít a Biblia olvasásait során, közel jön hozzád egy ige, és tűzzé válik benned. Az fantasztikus dolog. És nézzétek, tűz nélkül nem megy semmilyen szerkezet előre. Minden, a gőzmozdonytól kezdve, az autóig tűz kell, hogy menjen, jó mondom Tibi, tűz kell, hogy a motor menjen előre. Minden inkább akarsz előre, mert annál több tűz kell. Tehát az Isten igéje az egyik oldalról tűz, tüzet hoz a szívedbe, tüzet hoz a szádba, tüzet hoz az életedbe. A másik oldalról ez a tűz leégeti az ellenségnek a köteleit az emberek életéről, és ez a tűz ellenszere, nincs az ördögnek ellenszere ezzel a tűzzel szemben. Harmadsorban a pislágoló gyertya belet a tűz, mikor kezd kialudni az életünkből, újra lángra lobbantja. Az Isten igéjének a tüze. Amikor az ige megüt, közel jön, befogadod, szádba fogadod, szívedbe fogadod, és a tiéddé válik. Ezentúl így mondja Jézus, erről nem véletlenül mondják a tanítványok, hogy nem hevült-e a szívünk a Lukás 24:32-ben, nem égette a szívünk, nem lángolt-e a szívünk, azt mondja, amikor beszélt hozzánk az úton. Tehát az Isten igéje megégette a tanítványokat, és ott égett az a kijelentés, amit a feltámadott Krisztus mondott nekik. Tehát az Isten igéje tűz. A másik oldalról pedig úgy olvastuk, hogy az Isten igéje olyan, mint a sziklazúzó pöröly. Hát ezt már mi nem nagyon ismerjük. A sziklazúzó pöröly az a kalapásoknak a legnagyobbika, amit olyan férfias. Már felemelni is elég, nem, hogy még használni is. És lehet, hogy néhányan nehezen boldogulnánk vele, de a sziklazúzó pöröly az arra van, hogy a legnagyobb sziklákat darabokra törje. És az férfi kell hozzá, és azt mondja, az Isten igéje az ilyen nagy kalapács. Tudod, mire való? Hogy az ördög által felépített magaslatokat, megvan benne az erő, hogy lerombolja az életünkbe. Mert az agyunk sokszor tele van olyan gondolkozásokkal, magaslatokkal, az egyetemek nagyon profik ebbe, hogy beépítsék ezeket, ezért óvatosak legyetek egyetemisták, amíg az Isten igéjével szemben álló igazságok, és fölépülnek magaslatokká, és lezárják az utat az Isten munkája előtt, ami elménkbe. És nem tud átmenni az Isten országa, az Isten munkája, mert tele van egy csomó okoskodással, magaslatokkal. Jó dolog tanulni, de tudjuk azt, hogy az Isten igéje a sziklazúzó pörölyként képes lerombolni ezeket a gondolkozási magaslatokat. Tehát ezért olyan, mint a sziklazúzó pöröly, ezért mondja az 5 Mózes 32, hogy hol vannak az ő isteneik, a szikla, akiben bíztak. Tehát nem csak Jézus a szikla, hanem azok a bálványistenek is egy sziklák, erősségek tudnak lenni az ember életében, amit az ige le tud rombolni. Menjünk tovább. Azt mondja a Zsidó 4:12. Az Isten igéje élő és ható. Élesebb minden két élő karnál. Áthatol az elme és a lélek, de ez pontosan a szellem, az ízületek, ugye az eresztékek, összekötések, és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait, motivációit. Tehát az Isten igéje élő. Ezért, amikor közösségben vagyunk az Isten igéjével, mi történik velünk? Ez az élet átjön belénk. Ez az élet kezd átjönni belénk. És a legrosszabb dolog halott keresztényként élni. A legrosszabb dolog halott keresztényként élni. A formák megvannak, de nincs benne az élet. És az Isten igéje életet hoz a szívedbe és a szellemedbe. A másikot, tehát életre kelt, életté válik benned. Úgy folytatja, ható. Az Isten igéje hatással van. Sokféle hatásnak vagyunk kitéve, legfőképpen a társadalomban a média hatásának. Ugye 2 órás filmet végignéz nem probléma, de 2 órás tanítást bevenni az már probléma. Nem mindegy, hogy milyen hatásnak teszed ki magad. Az Isten igéje ható. Tudod, mit jelent ez? Elmondom röviden. Az Isten igéje ható, ez azt jelenti, hogy amikor olvasod, táplálkozol az igével, hallgatod az igét, a hatása lehet rád. És én ma azért imádkozom, hogy ez a hatás jöjjön az életedre. Ami nem a személyiségemnek a hatása, hanem az Isten igéjének és az ő beszédének a hatása. Mert ez a hatás jó irányú hatás az életünkbe. Ez nem tönkretesz, ez fölépít. Azt mondja, hogy az ige az, ami fölépít és örökséget adhat nektek. Tehát fölépít és örökséget ad nekünk. Tehát hatással van ránk az olvasóra, a hallgatóra, a cselekvőre, a megvallóra. Ezentúl az ige hatással van a negatív szellemvilágra. Hogyha hittel kimondjuk, ha hittel megvalljuk, megcselekesszük, ez hatással van az ördögi erőkre. Néha megdöbbentő módon hatással van. Csak mondok egy sztorit, egyszer egy homoszexuális fiatalemberért imádkoztunk, és elkezdtem űzni belőle az ördögöt, és ott fektrengett a földön, és a démon megnyilvánult benne, és már nem tudtam, mit kezdjek vele, mert csak nem akart elmenni. És akkor imádkoztam, na most mi jön, Uram, most mi a következő lépés, hogy ez a fiú megszabaduljon, és egyszer csak eszembe jutott, hogy az ige. Kinyitottam a Bibliát, és valahol a Zsoltár könyvében nyillott ki. Nem is nagyon értettem azt a Zsoltárt hirtelen, csak valami kapukról volt szó, meg ilyesmi, de elkezdtem ezt az igét olvasni. Ugye Szent Szellem indított, hogy ezt az igét hirdessem ki a fiú fölött. És csak elkezdtem olvasni. És abban a pillanatban ez a fiatalember, nem ő, a benne lévő szellem, elkezdett kiabálni. Csak az igét ne! Tudod miért? Mert az ige az hatással van a démonokra. Na persze, hát annál jobban olvastam, és annál jobban is meg is szabadult ez a fiú. Tehát az ige hatással van a negatív szellemvilágra, ettől félnek, visszavonulnak, megijednek, mert az ige az tekintély a démon világ előtt. Ezért az ige az tekintély, és ha a te szádban van, akkor a te szádban lesz tekintély a démon világ előtt. Tőlünk nem félnek, de az igétől félnek. És az Isten igéje az tekintély. És képzeld el, az Isten igéje hatással van magára Istenre is. Hatással van magára Istenre is. És amikor látja az igét a te életedbe, a szívedbe, a te szádba, a te cselekedeteidbe, az hatással van a mennyre is. Abszolút hatással van a mennyre is, és elkezd Isten cselekedni, mert látja, hogy hozzá kötötted magad az ő igéhez. És ezentúl ez az ige hatással van a körülményeidre. A körülötted élő emberekre. Befolyással van, hatással van. Ez a hatás, ez nem látható. Hát látod, mikor a szél hat? A következményét látod. Fölborított egy autót, kidöltöntett egy fát, de magát nem látod, hogy ez a hatás hogy történik. Egy láthatatlan erő nekidől a fának, és hogyha eléggé kikorhat, kidől. De azt nem látod, hogy hogy hat. Na most az Isten igéjét se látod, hogy hogy hat. De ha a Biblia azt mondja, hogy hatással van, én maximálisan elfogadom. És meg is látom ennek a hatását és a következményét. Tehát az Isten igéje az nem egy semleges dolog, ami abszolút hatástalan, hanem hatással lévő szellemi tényező. Tehát hatással van a körülményekre, emberekre, alakítja őket, az Isten beszéde erős hatással bír, mert benne van a Szent Szellem. És hogyha nem vagyunk közösségben az igével, vagy gyenge a közösségünk az igével, akkor gyenge ez a hatás az életünkbe. És a világnak a hatása, úgyis valamilyen hatásnak érvényesülni kell, akkor a környezetünknek, a világnak a hatása fog érvényre jutni az életünkbe. És nem az Isten igazsága, az örökkévaló valósága lesz a mi életünkbe, ami testé lesz. Ezért vigyázz, hogy milyen hatásnak teszed ki magad. Oké. És azt mondja, minden kardnál élesebb kard, gyakorlatilag itt azt a kifejezést használja, hogy metszőbb, áthatóbb, mélyrehatóbb. Tehát az Isten igéje az egy fegyver, Egy olyan láthatatlan fegyver, ami Jézus is, mikor lovagol, látjuk a jelenések könyvében ezt a képet, a szájából kard jön ki. Na, hát ez a fegyver, ez nem kézben van. Ez a fegyver a te szádban van. Ez a fegyver nem a kezedben van, hanem a te szívedben és a te szádban van. Ez egy olyan kard, ami éles, amely metsző, amely áthatóbb és mélyrehatóbb. Ami ez a fegyver levágja az ördögi lovasokat, az ördögi ellenséges tevékenységeket. Ez a kard elegendő ahhoz, hogy győzelmet vegyél az életed minden területén, mert az Isten igéje kard. De nem csak mások fele hat, hanem hat a te életedbe is. A személyiségednek a legmélyébe bele tud hatolni, és azokat az ördögi összekötéseket, amelyek lebénítják az életednek egyes területeit, ez a kard képes elvágni, fölszabadítani és szabaddá tenni téged arra, hogy az igazságot valóság legyen az életedben, hogy meg tud élni. Tehát ez a kard nem csak mások ellen, elsősorban a negatív szellemi erők ellen, hanem a önmagunkkal szemben is egy nagyon hatásos fegyver, hogy a motivációinkat, a személyiségünknek a legmélyét belehatoljon. És ezt azért tartom fontosnak, most nem akarom ezt részletesen kielemezni, de a mai társadalomban körülbelül a lakosságnak a 20%-a személyiségében beteg ember. Beteg belől. Kívülről tök jó néz ki, nem is látszik rajta, de a személyisége a gyerekkora miatt, a szülők meg egyéb dolgok miatt a személyisége belől megsérült. És bizonyítási kényszerek, meg mindenféle torz dolgok az ő személyiségét elkezdik torzítani. Na most képzeld el, az ige az egy olyan kard, ami be tud hatolni a személyiségednek a legmélyére, hogy helyre tegye, levágja azokat a dolgokat, rossz kötéseket, amiket az ellenség létrehozott, hogy te egy szabad ember legyél, és egészséges személyiségű ember legyél. Amen. Amen. És hiába van egy kisfám, ültettem egy 10 éve, és nagyon bénán nőtt. Így nézett ki. És épp tennap gyönyörködtem benne, hogy milyen jó kiegyenesedett. És most már egy erős, szép fa lett. Na, ugyanígy van a mi életünk, hogy lehet, hogy sokszor ilyen bénán indult. Hogy a belső személyiségbeli torzulásokkal. De az Isten igéje ki fogja egyenesíteni. És egy erős fa lesz belőled. Nem egy sérült személyiségű ember, aki egész életében az emberek véleményétől, körülményektől, bizonyítási kényszerektől függ, hanem egy erős fává tudsz lenni az Isten beszéde által. És ezért vegyük föl a szellemnek ezt a kardját, és használjuk az életünk minden területén. Na, menjünk tovább. A János 6:63. A szellem az, ami életre kelt, a test nem használ semmit, és azok a beszédek, amelyeket én mondok nektek, lélek és élet, szellem és élet. Tehát az Isten beszédéről mondja, hogy szellem és élet, az Isten beszéde, ami életre kelti. A te szellemedet, életre kelti a szellemedet. Megőrzi attól, hogy meghalljon a te szellemed, eltompuljon, és ne érzékeld az Istennek a dolgait. És ne csak a fizikai valóságba éljél, hanem az Isten örökké való szellemi valóságába is tudjál közlekedni a Szent Szellem által. Tehát ez életre kelt az Isten beszéde, és azt mondja, hogy azok a beszédek, ez a szó a beszédek, a réma kifejezés van itt a Bibliában, ez a megelevenített beszéde az Istennek, a Szent Szellem által megelevenített beszéde, amelyeket én mondtam, az szellem és élet. Tehát az Isten beszéde az össze van szorosan kapcsolva a Szent Szellemmel. Amikor az Isten beszéde meg van elevenítve a Szent Szellem által, ez Isten szelleme dolgozik benned az igén keresztül. Tehát az ige az elválaszthatatlan a Szent Szellemtől. És azok a beszédek, amelyeket én mondtam, mondja Jézus, azok a rémák, igei kijelentések, megelevenített igék, azok életre fognak kelteni benneteket, a ti szellemeteket, a lelketeket, a testeteket, és ezek a beszédek életet hoznak, és az én szellemet közvetítik felétek. És a János 15:3 azt mondja, az igének a következő jellegzetessége, a szellem az, aki életre kelt, ja, ezt olvastam, János 15:3, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam néktek. Az ige a következő jellegzetessége, hogy megtisztítja az embert. Megtisztítja az ember gondolkozását, ez egy stratégiai dolog. Figyeljetek, nekünk át kell mennünk egy agymosáson. Abszolút át kell menni. Ezt tudom, hogy pejoratív és negatívan használják, de ha nem megyünk át az ige által egy agymosáson, ami gondolkozásunk megmarad világinak úgy, hogy hívőként élsz. És ez egy rendkívül zavart helyzetet eredményez, Ha nem mentél át egy agymosáson, gondolkozol úgy, mint egy világi, mint egy pogány, vagy mint egy vallásos ember. Jézus sokat beszél erről, a pogány és a vallásos gondolkozásról. Ugye a pogány az a teljesítménybe hisz, hogy majd hosszú íme az meghallgattatik, a vallásos meg más különféle rituálikba hisz. Na a lényeg az, hogyha a mi gondolkozásunk nem megy át, nem megy át, egy nem tisztul meg az Isten igéje által, akkor élünk hívőként pogány gondolkozással. Ez egy totál zavarodott helyzet. És akkor hallod a nagy prédikációkat, és annak csak a pici kis hányoda működik az életedben. Tehát az ige meg akarja mosni, tisztítani a mi gondolkozásunkat, hogy a helytelen, tisztátalan, evilági gondolkozásmód kitakarítsa, és fölépítse az Isten örökkévaló igazságát. Amen? Na, mert az ige az a víz fürdőjével megmos bennünket. Na, menjünk tovább, és most akkor kezdünk mélyebbre menni. Ézsaiás 54:14. Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős. Nem kell félned az elnyomástól, távol maradt tőled, sem a rettentéstől, nem közelít hozzád. Sok olyan fiatal emberrel találkozom, akik rendkívül ki vannak gyúrva. Akkora vállai vannak, hogy fantasztikus. A keze, mint a combod. De ráfúj a szél az életben, összedől, mint egy kártyavár. Kívülről vannak némi erő, van némi erő, de a belső embere olyan gyenge, mint a harmat. Az ige azt mondja, hogy az igazság nem az izmaidra hat, hanem az igazság a belső emberedre hat. És ez a hatás mit csinál? Erőssé fog tenni téged. És az élet rettentései. Mert milyen? Tele vagyunk rettentéssel. Hát csak megnézed a híradót, már tele vagy rettentéssel. Bár most az M1-ben történt egy stílusváltás, hála Istennek. De tele vagyunk rettentéssel. Gazdasági, pénzügyi, egészségügyi, ilyen járvány, olyan járvány, csődhelyzet, munkanélküliség, családról még nem is beszéltem. Tele vagyunk rettentéssel. Hogyha az igazság által nem vagy erős, ezek a rettentések egy erős félelmet gerjesztenek benned. És azt mondja a Biblia, hogy az igazság mit akar létrehozni az életünkbe? Hogy igazság által erőssé legyél. Hogy ezek a rettentéseket tudjad kezelni az Isten igazságával, és akkor ennek mi lesz a gyümölcse? Nem kell félned az elnyomástól, nem alatta leszel a dolgoknak, hanem fölötte leszel a dolgoknak. Nem a pénzügyi, gazdasági, egészségügyi dolgok alatt fogsz kuncogni és menetelni, annak a terhét hordozva, hanem uralomra lettél elhívva, és fölötte vagy ezeknek a dolgoknak. Mert az igazság tud képessé tenni, erőssé tenni. Én ezt láttam már gyerekkoromban. Én egy egyszerű családban nőttem fel, az anyám egy őszinte hívő ember volt. Nem tudott ilyen nagy tanításokat, mint amiket már mi tudunk. De ő a szívében érezte. És emlékszem rá, amikor apám meghalt 37 évesen, leesett a Gyüli épületről, nagyon kiakadt, ott maradt 5 gyerekkel. Azért ez egy komoly rettentés. Hogy hogyan tovább? És én csak egy dologra emlékszem, hogy gyakran láttuk, hogy bement a hálószobába kicsit borús tekintettel, de a Biblia ott volt mindig a kezébe. De amikor kijött, mindig másképp jött ki. És utána elmondta nekünk, mikor meghalt apám, az Úr azt mondta nekem, az Ézsaiás 53-ban, az Úr a te férjed. A Teremtő a te férjed. És ez egy olyan erős rémává, kijelentésé lett neki, hogy attól a pillanattól kezdve mindig inekciózni akarták meg mindenféle dolgot, mert tényleg egy katasztrófa történt ott. A földi nézőpontból, mennyeiből egy győztes embernek a bevonulása, váratlan bevonulása a mennybe, de attól a pillanattól kezdve én láttam az édesanyámnál, hogy az igazság által olyan erős volt, hogy azok a muszlis emberek rég kidőltek volna már mellette. De ő végigcsinálta az egészet. Úgy, hogy a gyerekei az Úré, ő már a mennybe van, de az igazság által a leggyengébbek is a legerősebbek tudnak lenni. A leggyengébbek a legerősebbek tudnak lenni. A magad személyiségében nincs annyi erő, nincs, hogy ezt végigcsináld. A rettentésekkel, mikor szembeállsz, az egészségügyi, pénzügyi, családi, házassági rettentésekkel, nincs annyi erő a személyiségedbe. De mikor befogadod az Isten igazságát, az erőssé teszi a személyiségedet. És át fogsz menni mindenen, és jól fogsz kijönni belőle. És jól fogsz kijönni belőle. Jézus Krisztus által. Tehát az igazság által erőssé lesz. Erőssé leszünk. Erős leszel a félelemmel, az aggodalmaskodással szembe, a lenyomásokkal szembe.
És ezért mondja Jánosban, hogy erősek vagytok, az Isten igéje lakik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Na, röviden akkor bevezetésül ennyit. Nézzük, hogy hogyan működik az ige. Ugyanis, hogyha ezt megérted, és elkezded gyakorolni, nálad is ugyanígy fog működni. Hogyan működik az ige? A 2 Tesszalonika 3:1-ben van néhány kulcsige, de most ezt olvasom csak. Azt olvassuk. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy nálatok is. Itt az eredeti görögben körülbelül így néz ki. Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen, fusson, siessen, rohanjon, száguldjon, növekedjen az ige, az Úr igéje, és dicsőítsék, dicsőségessé legyen, megdicsőüljön, célba érjen. Tehát az Isten igéje az nem egy passzív szellemi valóság. Az Isten igéje az micsoda? Az egy mozgásban lévő aktív dinamisz, ami folyamatosan mozgásban van. Mondok erre egy példát. Velem vagytok még? Az Isten igéje olyan, mint a vonat. A vonat megérkezik az állomásra, ha felszállsz rá, fog téged vinni. Szélbe fog vinni, és meg fog dicsőülni. Az ige ugyanilyen. Különféle kihívásaidban, ha elkapod az igét, akkor az ige fog téged vinni, futni, és dicsőségre fog jutni veled. Mindaddig kapaszkodj abba az igébe, amíg az teljessé nem lesz az életedbe. És ne engedd ki, mikor az orvos az ellenkezőjét mondja. Ne engedd ki, mikor a körülmények az ellenkezőjét sugallják. Ne engedd ki, mikor a környezeted, minden, ami körülötted van, az ellenkezőjét mondja, mert az ige tekintély mindazok előtt, akik az ellenkezőjét fújják, és előbb-utóbb a magasabb rendű előtt meg kell hajolni az alacsonyabb rendűnek. És ezért az ige az mindig mozgásban van. Ezért a mi feladatunk, hogy amikor a kihívások között ott vagy, hogy igét kérjél az Istentől, és azt az igét ragad meg, és az az ige fog téged vinni, célba fog téged juttatni, az Isten tökéletet céljába fog juttatni, és ott meg fog dicsőülni Jézus Krisztusnak a munkája benned. Amen. Mert az Isten igéje fut, úgy olvassuk, rohan, száguld, növekszik, és dicsőségre fog jutni. És így folytatja tovább az Ézsaiás, ahol, mint ahogyan az eső, a hó lehull az égből, nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet. Milyen az ige? Figyeld meg, jön a mennyből, mozgásban van, és vissza fog térni. Na most erre a mozgásra, ha valaki fölszáll, megkapaszkodik, megragadja az igét, akkor Isten akarata célba fog jutni vele. Mert így olvassuk, mert olyan, mint a hó, mint az eső, beszéljünk inkább most az esőről, a hót adjuk még néhány hónapra, nem hiányzik még, mint az eső, amely lehull az égből, ebből volt most bőven, nem tér oda-vissza, hanem megöntözi. Mit hoz létre az ige benned? Megöntözi a szellemednek a kertjét. Megöntözi. Termővé teszi. Gyümölcstermőve fordítja. És magot fog adni a magvetőnek. Mi ez a mag? Az a kijelentett réma ige, ami a szívedbe bejutott, és elkezdett kimondani. Amikor kimondod, magot vetsz. És az életünk, tudjátok, az két részből áll. Fele vetés, fele aratás. Fele vetés, fele aratás. És jó, hogyha sok magot vetünk, ami az Isten igéjével összhangban van, mert annak az aratása mindig áldást tesz az életünkbe. Amikor én építkeztem, minden nap magot vetettem. Volt egy ige bennem, minden nap vetettem. Ezért be tudtam fejezni az építkezésemet. Kellett némi segítség, ugye, Gabi? De magot vessél. Magot ad a magvetőnek, az Isten igének a magját. Ezért ne azt mondd a gyerekednek, hogy olyan béna, idétlen, szerencsétlen vagy. Mert ez is egy magvetés. Hanem mondd az igen, az Úr azt mondta nekem rólad. És mondjad azt az igét, amit mondott. Még akkor is, mikor testből annyira mást mondanál, mert annyira mást érzel, annyira mást gondolsz, mert olyan helyzet alakult ki, amikor sok mindent érez az ember, és sok mindent kimondana. De mondjad azt a magot vesd, ami az Isten igéje. És tudod, mi fog történni? Ki fog kelni. És látni fogod. hogy az az ige dicsőségre fog jutni az életében. Tehát magot ad a magvetőnek, utána kenyeret ad az éhezőnek, tehát táplálja a mi szellemünket. Ilyen lesz az én igém, amely kijön a számból. Nem tér vissza hozzám üresen. Tehát az ige az mindig mozgásban van. Honnan indul? Az Isten szájából indul. Eljön a földre, lejön a mennyből, lejön a földre, elmegy melletted is, és megragadhatod, és ha megragadod, akkor ezzel a mozgással te is fogsz menni, és az Isten igéjének mi lesz a vége? Vissza fog térni az Istenhez, de nem fog üresen visszatérni, hanem véghez viszi azt, amit az Isten akar. El fogja érni az Isten célját az életedben, amiért küldtem. Tehát ezért az Isten igéjére arra számíts, hogy az ige az állandó mozgásban van. Az nem egy passzív szellemi valóság, hanem az Isten kimondott igéje mozgásban van. És hogyha te azt elkapod bizonyos élethelyzetekben, ragaszkodsz hozzá, ez a mozgás téged az Isten céljába, az ő örökkévaló akaratába fogja beállítani az életedbe. Tehát amikor beteg vagy, milyen igét kell elkapnod, ami a gyógyulásról szóló ige. Amikor anyagi szükségben van, milyen igére van szükséged, ami az anyagi áldásról szóló igére. Amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, magányos vagy, milyen igét kell elkapni, ami arról szól, hogy az Úr veled van. És sorolhatnám a különféle élethelyzeteket, amikor küzdesz szülőként gyerekeiddel, akkor milyen igére van szükséged, nem tudom, de van ige a Bibliában, ami meg fog téged segíteni, hogyha elkapod, és mozgásba fog téged tartani, és el fog vinni az Isten örökkévaló céljába. És nem a romlás fog győzelmet venni, hanem az Istennek a jó és tökéletes akarata. Amen. Én nagyon szeretem az igét. Hetente egy napot csak azzal foglalkozom, hogy az igét tanulmányozzam. Mert én szeretek gyors vonatokon közlekedni. Ami célba viszi az Isten akaratát az életembe. Tehát az Isten igéje az mozgásban van. Ezért mondja sokszor az abcselben, az Úr igéje pedig növekedett. Tehát felnövekszik, erősödik, gyarapodik, terjed, szaporodik, gyarapodik, stb. Tehát az ige az nem egy passzív dolog. Az ige az mozgásban van. Ezért mondja Pál apostol, mikor egyszer fogságban volt. Mit mond a 2 Timóteus 2.9-ben? Azt mondja, bár én még vilincseket viselek, mint egy gonosztevő. Bár nem volt az. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe kötve. A te mozgásteredet be tudja korlátozni a körülmény, az ellenségnek mindenféle területe. De az Isten igéjét senki nem tudja bilincsbe verni. És figyeld meg, Pál apostol hozzá volt kötve ehhez az igéhez, ezért időnként bekorlátozták az ő mozgásterét egészségedre, bekorlátozták az ő mozgásterét, de ez az ige mozgásban volt, ezért soha nem marad börtönbe, soha nem marad hosszú távon azokban a leuralt helyzetekbe, mert hozzá volt kötve az igéhez. És amikor hozzá volt kötve az igéhez, Filippibe is, mikor börtönbe volt, tudta az Urat dicsőíteni, mert ismerte az igének az erejét. Figyeljetek, gyülekezet, ha az igének az erejét nem ismerjük meg, nem veszük komolyan, akkor rengeteg dolog kimarad az életünkbe. És ezért, ha beszéded mindig arról szól, hogy mit érzel meg, mit gondolsz, azok teljesen más irányba fognak vinni téged. De amikor arról szól a beszéded, amit az Isten neked kijelentett az igén keresztül, az az Isten céljába fog vinni téged. Mert az ige az mozgásban van. Csak az a helyzet, a vonat nélküled is elmegy. Nélkülem is elmegy a vonat. Az ige nélkülünk is elmegy. Mozgásban van. De ő nem nélküled akar, hanem veled. Veled. Veled akar. És ezért közd magad az Isten igéjéhez. Mert az nincs bilincsbe verve. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit ma szeretnék hangsúlyozni. Közd magad oda az Isten igéjéhez. Ne az érzelmeidhez, ne a bölcs gondolataidhoz, ne a körülményed által vett impulzusokhoz közd oda magad, hanem közd magad oda az Isten beszédéhez. Közd magad oda az Isten beszédéhez. És hogyha mondjuk a munkádra kaptál egy igét, ami ott van a szívedben, a vállalkozásodra, a gyermekeidre, vagy a hitetlen férjedre, aki még nem tért meg, vagy a hitetlen feleségedre, aki még nem tért meg, akkor mindegy, hogy mi történik. Persze, nem mindegy. De olyan szempontból mindegy, hogy ne azokat mondd ki, ami éppen a vállalkozásoddal, a hitetlen társaddal, vagy azokkal a körülményekkel, mit mondjál ki, hanem az Istennek azt az igéjét, ami ott van benned. Mert abban jók vagyunk, hogy közvetítsük az érzelmeinket. Mikor indulatosak vagyunk, akkor ezt mondjuk. Mikor jó érzéseink vannak, azt mondjuk. Ne azt mond, hanem az Isten beszédét. Persze emberek vagyunk, de a kulcspontokon az Isten igéjét mond ki, amit neked mondott. És ezt tedd mindaddig, amíg célba nem jut az ige az életedben. És menjünk tovább. Ézsaiás 66. Itt Isten igéjének egy nagyon fontos tulajdonságát látjuk. Ézsaiás 66:2. Hiszen mindent az én kezem alkotott, így mondja az Úr. Így keletkezett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult, megtört szívű, és az igéimet tiszteli. Figyeld! Én arra tekintek. Isten mit mond magáról? Mit jelent az, hogy arra tekintek? Én azzal az emberrel foglalkozom. Akarod, hogy Isten foglalkozzon veled? Akarod? Közd magad oda az igéhez. Azt mondja, én arra tekintek, azzal az emberrel foglalkozom, figyeld meg kivel, három típus sorol. Nagyon egyszerű. Aki nyomorult, hát ezt a szót nem nagyon szeretjük, mert nekünk rossz asszociációink vannak. Én inkább ezt úgy írnám, az eredetibe is talán közelebb van, a bajba jutott. A szegény, a szükségben lévő. Így már kicsit könnyebben azonosulunk vele, nem? A szükségben lévő, a bajba jutott, a szegény, különösen a szellemi szegényről beszél. Tehát aki ilyen ember, a megtört szívű, az, aki nem keménykedik. Nem kemény szívű, hanem a megtört a szíve az Isten előtt. Isten azt nagyon szereti, a megtört szívű embert. És a harmadik dolog, én arra tekintek, aki az én igéimet tiszteli. Aki az én igéimet komolyan veszi. Régen ugye hogy tisztelték az igét, felolvasták a gyülibe, mindenki fölállt. Figyeljetek, ez is jó, de az ige tisztelete nem itt dől el. Az ige tisztelete ott dől el, hogy mennyi tekintélyt adsz az igének az életedbe. Ott dől el. És azt mondja Isten, én azzal az emberrel foglalkozom, aki bajba van, és a szükségét kifejezi felém, akinek nem kemény a szíve, és aki szereti az én igémet, aki tiszteli az én igémet, aki megragadja az én igémet, aki előtt tekintély az én beszédem. Azt mondja, én azzal az emberrel fogok foglalkozni. És ha akarod, hogy az Isten foglalkozzon veled, akkor meg kell tanulnunk őhozzá az igéjén keresztül közeledni. Zsoltárok 85. Ez egy kulcs zsoltár, ezért ezt most olvasd el velem együtt. Jó, nyisd ki itt a Bibliádat, ezt olvassátok el, mert ez egy stratégiai zsoltár. Ha ezt megérted, már megérte eljönni a mai alkalomra. A Zsoltárok 85-ben a 11-13, csak 2-3 verset fogok felolvasni. Ez a zsoltár egy stratégiai zsoltár. Zsoltárok 85-11-13. Azt mondja, szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Hát ez egy gyönyörű zsoltár, csak mikor elolvasod, nem értünk belőle semmit. Van furcsa, letekint a mennyből, csókolgatják, meghozza termését, jár előtte, utat készít. Most hogy néz ki ez az egész? Menjünk egy kicsit végig. Az igazság és béke csókolgatják egymást. Figyeljetek! A Biblia azt mondja, igazság, békesség, Szent Szellem által való öröm. Ha nincs öröm az életedben, hol kell kezdeni? Helyreállítani az igazságot. Ez létrehozza az Isten minden értelmét, felülhaladó békességét, és ennek a gyümölcse lesz a Szent Szellem öröme. Az igazság szorosan együtt halad a békességgel. És ugye ez azért is fontos, mert mikor különféle harcokba, kihívásokba vagyunk, az első tünet, ami megjelenik az életünkbe, a nyugtalanság, a békétlenség, az aggodalmaskodás, a gyötrelem, a félelemnek a gyötrése, és az igazság mit hoz létre? Amikor az igazságot helyreállítod, békességet hoz létre az életedbe. Békességet hoz létre az életedbe. Menjünk tovább. Hűség sarjad a földből, és az igazság tekint le a mennyből. Ez egy stratégiai mondat. Mit jelent ez? Igazság tekint le a mennyből. Képzeld el, tudtok még figyelni? Igazság tekint le a mennyből, ez azt jelenti, hogy minden helyzetben az életedbe, amikor benne vagy, ami probléma, kihívás, szükséghelyzet, harc, ugye Pál csak így hívja az életet, nemes harc. Tehát erre készülj. Nemes harc. Minden probléma, kihívás, harc az életedben, van egy igazság, ami letekint a mennyből. Mikor beteg vagy, van egy igazság, ami letekint a mennyből. Amikor anyagi szükségben vagy, letekint egy igazság a mennyből. Amikor a céged megbillent, mert nem jöttek be úgy munkák, van egy igazság, ami letekint a mennyből. Amikor a gyerekeddel gondod van, vagy az egyetemen problémáid vannak, vagy sorolhatnám, vagy megbuktál a vizsgán, letekint egy igazság a mennyből. Az embernek a felelőssége, hogy a mennyből letekintő igazságot megkeresse, fölismerje, szívébe fogadja, megragadja. És hogyha megragadja a mennyből letekintő igazságot, akkor a cégnek a megbillenése átmeneti. A gyerekkel való probléma átmeneti. Akkor az egyetemi rossz vizsga átmeneti az ember életében, mert megragadtad a mennyből letekintő igazságot, és tied lett, és mentél vele, futottál vele. Nem mi futunk, az ige. A láthatatlan világba fut, és célba fog érni. Tehát ne felejtsd el, minden helyzetben van egy igazság, ami letekint a mennyből. Ehelyett mit csinál a hitetlen hívő? Bajba kerül, szorult helyzetbe kerül, mondja mindenkinek, síránkozik, panaszkodik. Na, a legjobb, mikor sajnálja önmagát. Hú, az a legjobb. Idézőjelbe. És akkor elvárja, hogy az egész gyülekezet őt sajnálja. És ha nem teszik meg, van sértődve a pásztorra, mikor egy kicsit más irányba próbálja vezetni. És síránkozás, panaszkodás, ez a magyar léleknek a jellegzetessége. Sírva vigad a magyar. De figyelj, az Isten igéje másra tanít bennünket. Mégpedig arra, hogy bármilyen kihívásba kerülsz, van egy igazság, ami letekint a mennyből. Ami kimondottan az Istennek egy szava, egy beszéde arra a helyzetre, a te felelősséged, meg az enyém, hogy ne síránkozz, ne panaszkodj, ne engedj a gyötrelmeknek, a félelemnek, az aggodalmaskodásnak. Ne, mikor hallod a híreket, hogy ez a betegség, ez a probléma, az a szituáció, hanem azonnal kezd el keresni a mennyből letekintő igazságot. És aki keres, az találni fog. És ha megtalálod, az anyám egy óra alatt megtalálta. Ment be, összetörtem, vigasztalanul, meghalt az ő fiatal férje, ott maradt öt gyerekkel, egy óra múlva már jött ki. Megkapta a letekintő igazságot, teljes mértékben átment azon a helyzeten. De ez nálad ugyanígy van. Ezért sose vagy egyedül ezekben a helyzetekben. Ezért ne síránkozz, ne panaszkodj, na a legjobb, mikor vádaskodunk, kezdjük a kormánytól lefele. Figyeljetek, ez a világnak az útja. A hívőknek az útja, hogy elkezdjük keresni az Isten igazságát. És lesz egy letekintő igazság rád is. Nehogy az itt, hogy csak Zolinak van ilyen. Ugye ő a pásztor. Nem, mindegyikünknek. Lesz egy letekintő igazság. Ha megragadod, futni fogsz vele. És az Isten célja végbe megy. És meg fog dicsőülni az életedben. És az igazság valósággá lesz az életedben. Nem csak egy távoli igazság elméleti ismeret, hanem valósággá lesz az életedben. Na de így folytatja tovább. Az igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót. Mennyit?
Minden.
Csak egyes helyzetekre? Milyen szó van itt? Ne, ez nem jött még ez meggyőződés. Belolvasom újból. Az Úr is megad minden jót. Mennyit?
Minden.
Ott a karzaton is? Minden. Tudod, miért fontos ez? Mert nincs olyan helyzet, amire nincs megoldás. Nincs olyan helyzet, probléma, szükség, kihívás, szolgálati dolog, amire nincs isteni válasz. Nincs olyan helyzet, amire nincs egy letekintő igazság a mennyből. És figyeld meg, először igazság tekint le a mennyből, ha ezt megragadod, akkor az Úr megad minden jót. De hogyha azt látod, hogy nem adja meg az Úr, akkor ne az Istent hibáztasd, hanem térj meg abból, hogy nem keresed az Isten letekintő igazságát. Amen. Térjünk meg abból, én emlékszem rá, több esetben, mikor kezdtük az Omegát, az első dolog az volt bennem, tudtam, hogy óriási kihívás elé nézünk, ez szép dolog volt, mikor itt kiküldtetek, meg minden, imádkoztunk, nagyon szép volt, mindig úgy emlékszünk vissza, de tudtam, hogy a java utána jön. Az első dolog, ami az volt, hogy egy letekintő igazságot kerestem, hogy mi az Istennek az akarata az Omegával kapcsolatban. És emlékszem rá, egy két napot bőjtöltem, imádkoztam, olvasgattam az igét, hát nagyon távol volt tőlem. És egyszer csak a Mikeási ige megnyílt előttem, és tudtam, hogy ez az Istennek az akarata. összegyűjti, összetereli, mint nyájat az akolba. Tömegestől lesznek ott emberek, előttük megy királyuk, élükön az Úr. Abba pillanatban tudtam, hogy Isten így lát bennünket. És ma minden Omega Gyülibe kint van ez a tábla. A letekintő igazság, amit megragadtunk, és futunk vele 10 éve. És még szerintem néhány évtizedet, amíg Isten megadja, futni fogunk ezzel. És célba fog érni az Istennek a jó és tökéletes akarata vele. A letekintő igazságot keresd meg. És ha megkeresed, az Úr megad minden jót, és meghozza a termést. Meg lesz annak a gyümölcse. Milyen termést hoz meg? Hát ugye az almafáról ne akarják körtét leszedni, a vad olajfáról ne akarjál másfajta gyümölcsöt szedni. A gyógyulásról szóló igének a gyümölcs termése mi lesz? A gyógyulás. Az nem egy kis dolog. A fölépülés. Az anyagi szükség áldásról szóló igének mi lesz a gyümölcse? Hogy meg lesz minden, amire szükséged van anyagilag. És stb., hogyha az egyetem vagy az iskola nehezen megy, akkor egy lehajló igazságot ragadj meg. És amikor vizsgázni kell, tanuld, tedd meg, ami rajtad áll. De ne esd depresszióba. Ezt az igét vidd magaddal. És minden vizsgálőt mondjad, hogy ez fog történni. És tudod, mi fog történni? Az lesz meg. Az lesz meg. Ha bizonytalan vagy, mikor nősülsz, ragad meg a lehajló igazságot. És legyen ott ez az ige benned. Bármilyen krízis helyzetben. Mert az Istennek a jó és tökéletes akarata meg fog valósulni. Tehát az Úr is megad minden jót, földünk meghozza termését, igazság jár előtte, készít utat lépteinek. Képzeld el, az ige azért jó, mert megismerjük az Isten gondolkozását. Hogy gondolkozik az Isten? Ő nem jön csak úgy, hanem mindig küld valakit maga előtt. Ez Jézussal is így történt, ezt útkészítőnek hívjuk. Jön valaki előtte. Mi az útkészítőnek a feladata? Hát, hogy elkészítse az utat. És utána jön Jézus, előtte volt Bemerítő János, ő volt az útkészítő. És jött Jézus. Képzeljétek el, Isten úgy gondolkozik, hogy mielőtt ő cselekedne, igazság jár előtte. Tehát előtte, mielőtt ő jönne, hallanád a lépteit, mint Dávid a fák alatt hallotta a lépteit. Mielőtt ő jönne, kell egy útkészítő. Mi az útkészítő? A mennyből lehajló ige, amit megragadtál. És elkezdett kimondani. Ez az, ami készíti az Úr léptei előtt az utat. És utána számíthatsz arra, mivel Isten össze van kötve az ő beszédével, hogy ő meg fog érkezni azzal a szabadítással, áldással, kegyelemmel, gyógyulással, amire éppen szükséged van. Amen. Vagy vigasztalással, mint az édesanyámnak. Amire éppen szükséged van. Mert Isten így gondolkozik. És az a helyzet, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk kell igazodnunk az ő gondolkozásához. És azt mondja, hogy én jövök, de útkészítővel jövök. Most nem Bemerítő János küldöm, hanem az Isten igéjét küldöm, a lehajló igazságot küldöm magam előtt, mielőtt én jönnék, mielőtt én szabadulást, gyógyulást, épülést, előmenetelt hoznék, küldöm előtte az igémet. És hogyha ezt az igét valaki elkapja, megragadja, szívébe fogadja, a száján keresztül kimondja, újból és újból kimondja az imáiban, kimondja embereknek, körülményeknek, akkor ez az ige lesz az útkészítő, és csak idő kérdése, hogy az Istennek a hatalma meg fog jelenni ott. Amen. Meg fog jelenni, és élvezni fogod annak a gyümölcsét, és annak a gyümölcse meg fog teremni, és ekkor az igazság valóság lesz számodra. Amen. Valóság lett számodra. Mondok egy történetet kicsit lazításul. De még csak a bevezetőnél tartunk. De én megyek a legmesszebbre most Mátészalkára, úgyhogy ti ráértek, nem? Egy gyors történetet nem akarok az idővel. Jól akarok gazdálkodni. Egy egyszerű hétköznapi történet. Valamit festettem otthon. A ház, nem is tudom, hogy hívják a csatorna alatti részen. És ez... Igen, igen, hát ez nem az én területem. De hát lefestettem. Jó is volt. Mondtam az egyik fiamnak, ez már pár éve volt, még kicsik voltak, kis tinik. Mondom, fiam, fogjad jó erősen ezt a létrád, apád le ne essen. Hát persze, ők ott szórakoztak, fogták is, meg nem is. Hát mire észrevettem, hát én szépen leestem. Kidőlt a létre alóla. És ráadásul pont betonra és sarokkal. És vagy 2,5 métert leestem, hát nem tudtam fölállni. Kő keményen bedagadt a bokám. És ez nagyon fájt. Nagyon fájt, és hát nem akartam túl sokat prédikálni ott a fiaimnak, úgyhogy inkább bevonultam, és feleségem látta, hogy szépen földúzott, nem tudtam már cipőbe dugni a lábam. Hát nézzük meg, vizsgáltassuk meg röggenen. És volt bennem egy ige, ez az elraktározott ige. Tudjátok, József is raktára dolgozott, ezért fontos, hogy a raktárod tele legyen magokkal. Igei magokkal. Mert mikor bajba vagyunk, ha nincs a raktáron semmi benned, hát akkor a nagy semmi fog belőled előjönni. De a Szent Szellem nagy mestere, hogy a helyén vondott igéket a raktárból előhozza. De nekem a raktáramban volt egy ige, ami már évekkel korábban nagyon mélyen, magként megragadtam. Jézus azt mondja az ige, hogy a csontjai nem törettetnek meg. És én tínédzser koromban, amikor sportoltam, most is sportolok még, de akkor én eldöntöttem, hogy ezt az igét én magamévá teszem, és azóta nem is volt csonttörésem. De és bementünk ugye az orvoshoz, kórházba, beültettek egy ilyen tolókocsiba, hát jól néztem ki lábamat, fölkötötték minden, mint valami komoly probléma lenne, és bevittek a műtőbe, vagy a röggenhez, hogy megvizsgálják, és több oldalról megröggenezték, jön ki a főorvos asszony, és mondja, hogy hát süveges úr, nincs jó hírem, több területen el van törve, stb. Ez meg ez történt. És engem nagyon bosszantott ez a hír, ott a feleségem volt velem, hát nagy élmény volt, ott tologatott ebbe a kocsiba, és képzeljétek el, hogy ott mondja nekem ezt a dolgot, bement a főorvos, azt mondja, hogy mindjárt jövünk, akkor begipszeljük a lábát, és akkor én még motyogok ott a feleségemnek, hogy mondom, ide figyelj, nem hiszem el, én meg vagyok róla győződve, hogy a csontjai nem törettetnek meg. Itt meg nekem ilyen diagnózist adnak. És akkor alig, hogy kimondtam, nyílik újból az ajtó. És kijön a főorvos, azt mondja, süveges úr, nem vagyok benne biztos, hogy ez így van, még egyszer én megröggenezném. Na, akkor már egy kis remény volt az alagút végén. Bevittek, megröggeneztek, és képzeljétek el, kijön, azt mondja, elnéztük. Nincs törés, zúzódás, rövid időn belül fölépül. 2 hét múlva már fociztam. És figyeljetek, ha ott nincs raktáron egy ige, lehet, hogy 1/2 évig én sántikálok gipszbe. Tehát, hogyha nincs raktáron, figyeljetek, raktára kell dolgozni. Minden nap, amikor olvasod az igét, raktára kell dolgozni. Nem mindig az napra van szükséged arra magra, hanem jönnek olyan helyzetek, ahol nem lesz időd neked most órákon keresztül Bibliát tanulmányozni, hanem a lehajló ige csak a Szent Szellem által elő lesz véve a raktárból, kimondod és már elvégzi. És célba ér veled. És egy nehéz időszakot kikerülhetsz. Végül is, ha szereted, lehet nehéz időszakokon átmenni. Van, aki szereti, hogy nehézségből nehézségre. Én úgy olvasom, hogy dicsőségről dicsőségre, hitről hitre. De azért harcról harcra, és kihívásról kihívásra megyünk. Ez a másik oldala a történetnek. De figyeljetek, az elraktározott igen nagyon fontos. És ezért dolgoz raktára. Tehát ez így működik. Igazság tekint le a mennyből, az Úr megad minden jót, meghozza a termést, igazság jár előtte, készít utat lépteinek. Minden helyzetben van egy lehajló igazság. Ragadd ezt meg, keresd ezt meg, és legjobban ragaszkodj ahhoz. És a célba fog jutni. Meg futni fog veled. Meg fog dicsőülni Istennek az igazsága. Na, befejezésül néhány mondatot szeretnék mondani a közeljött igéről. Ugyanis a Biblia kétféle igéről beszél, távol van tőlünk az ige, mondja Ézsaiás prófét az egyik helyen. Másik helyen a Róma 8 pedig azt mondja, hogy közel jött hozzád az ige. Képzeljétek el, tehát az ige kétféle állapotban lehet hozzád, távol van vagy közel van. A távoli ige az nem használ neked semmit. Maximum felfúvalkodottá tesz, hogy te már ismered az igét. Már sok ilyen bibliaiskolát járt fiatalembert láttam, akik úgy tudták kívülről betéve az igét, de olyan távol volt tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől. Ez csak büszkévé tette őket, de a győztes életet nem hozta elő az életükbe. Tehát a távoli ige az nem segít rajtad. A közeljött ige tud valóságá lenni az életedbe. És ezért hogy jön közel az ige? Róma 10:8-11. Ez gyönyörű ez az ige. Csak röviden. Csak a tűz bennem, meg néhány felesleges kiló, ugye, az azért termeli. Róma 10:8-11. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige. Itt az a szó van, hogy réma. A megelevenített ige. A te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, a hitnek a rémája, amelyet mi hirdetünk. Tehát mi a cél, amikor a Bibliát olvasod, tanításokat hallgatsz? Mi a cél? Hogy a távoli ige közel jöjjön hozzád. Közel jöjjön hozzád, a távoli ige nem használ neked, csak a közeljött ige használ. És amikor ez történik, hogy közel jön hozzád az ige, ki hozza közel? Két tényező játszik szerepet abban, hogy közel jön az ige. Te meg a Szent Szellem. Az odaszánt idő, hogy szorgalommal keresed, olvasod, tanulmányozod, és a Szent Szellem. A Szent Szellem az jönni fog, mert ő össze van kapcsolva az igével. Előbb-utóbb jönni fog. Várd meg. Van, amikor napokat kell várni, hogy a közeljött igét megragad. Emlékszem rá, amikor egy szerződést kellett aláírnom, egy nagy tétje volt pénzügyileg, nem volt bennem biztonság. Bizonytalan voltam. És már nyomtak engem, hogy írd alá. Minden nap azt mondtam, várjatok még, és én tudtam, hogy mit csinálok. Imádkoztam, és kerestem az igét. És egyik este, egy ige közel jött hozzám. Abba a pillanatban olyan hit volt bennem, olyan bátorság volt bennem, már én hívtam őket. Fiú, készen vagyok, írhatjuk alá. És az teljes siker lett belőle. De amíg az ige nem erősített meg, addig egy teljes bizonytalanság, félelem volt bennem. Tehát a közel jött ige. Hova jut az ige először? A szívedbe. Honnan tudod, hogy egy ige bejutott a szívedbe? Elmondom a tüneteit. Amikor egy ige bejut a szívedbe, a következő történik. Egy izgalmi állapot jön létre benned. Egy öröm jön létre benned. Egy természetfeletti békesség. Egy hit fakad benned. Egy másfajta látás alakul ki. Már nem a fizikai szemeden keresztül nézed a körülményeket, hanem az igén keresztül nézed, az Isten szemüvegén keresztül nézed azt a helyzetet. Tehát honnan tudod, hogy közel jött az ige? Ezeket a tüneteket keresd. Egy idő után függővé válsz ezektől a tünetektől. De ez nem egy rossz függés, ez egy Isten szerint való szenvedély. Számomra a legizgalmasabb dolog az életben, az egyik legizgalmasabb, amikor az ige közel jön, és egyszerűen fölvinnylanyoz, betölt azzal a tűzzel, azzal az örömmel. Na, ekkor tudom, hogy az az ige közel jött. Ha közel jött, ott már minden lehetséges. Ott már minden lehetséges. De nem elég az, hogy bejön a szívedbe, hova kell kerüljön? A szádba. A szádba. A te szádba. Figyeljetek, vigyázzatok, hogy mit mondtok ki. Imádkoztam valakiért, elment az orvoshoz, azt mondta, hogy a szeme minden fél évben jöjjön ellenőrzésre, mert a szeme fél dioptriával fog csökkenni a látása. Hát kiszámoltuk végül is, akkor mondjuk egy 3-4 év alatt, akkor megvakulsz. És ő befogadta ezt a beszédet, és fél év múlva tényleg fél dioptriával gyengébbet. Új szemüveg kellett, újabb és újabb. És mikor találkoztam vele, mondom, ember, hát van egy másfajta beszéd is. Ez az Istennek a lehajló igazsága. Ha ezt befogadod, 4 év múlva nem fogsz látni. De az Isten igazsága másról beszél. Ragad meg azt. És én tudom, hogy tudom, figyeljetek, a földi igazság és a mennyei igazság között különbség van. És nem kell bedugni a fejünket a homokba, a földi igazságokat láttál. Amit mond az orvos, az földi igazság. Amivel találkozol a munkahelyeden, amikor számolod a pénzedet, az a földi igazság, az ugyanolyan valóság. Csak ne felejtsd el, amikor egy útkereszteződésben benne vagy, és működik a lámpa, és ott vannak a táblák, a táblákkal nem kell sokat foglalkozni. Amen. Hát hogy néz az ki, hogy piros, zöld a lámpa, és a stop táblát látod, te meg megállsz? Hát mindenki mindjárt dudakoncertet fog tartani ott mögötted, mert a magasabb rendű automatikusan fölülírja az alacsonyabb rendűt. Tehát meg kell tanulnunk a földi igazságokat alacsonyabb rendű igazságként kezelni. Nem elmenekülni előle, meg az, hát ez nem is igaz, amit mond, dehogy nem. Az a földi igazság. Az, hogy most mennyi van a zsebedben, az a földi igazság. Az, hogy milyen kihívásokkal találkozol, az a földi igazság. De van jogod arra, hogy a magasabb rendű, az Isten örökké való igazsága fölülírja a földi valóságot. Amen. És ehhez kell a hit emberévé válnunk. Ehhez kell, hogy az ige közel jöjjön hozzánk, hogy bekerüljön a szívünkbe, létrehozza a hitet, az izgalmi állapotot, az örömöt, a tüzet, az életet a szívünkbe, és utána a szánkon keresztül ki legyen mondva. Feleségem ezt már ismeri. Gyakran jön bizonyos kérdésekkel. Ugye miket szoktak kérdezni a feleségek? Na ezt miből fizetjük ki? Stb. Jön a szokásos kérdésekkel, és általában szokásos válasz szokott kapni. Ami nem mindig nyugtatta meg őt, mert nem forintális válasz volt, hanem egy Istennek egy igéje, ami az én életemet végig kíséri már 20 éve. Eltartja őket. Máté 5-ből. Csak ez a két szó. Ez nálam mindig működött. Mert ezt megragadtam, elhittem, a szívembe és a számba van. És mindig úgy lett. Mert az Isten igéje létrehozza azt a valóságot, amiről az ige szól az életünkbe. Tehát közel van hozzá az ige, a te szívedben és a szádban van. Ebből milyen ige lesz? A hitnek az igéje, amit hitáltal tudsz kimondani, amit hitáltal tudsz megvallani. És ez a megvallás mit fog létrehozni? Ha tehát száddal az Úrnak vallod Jézust, szíveddel hiszed, akkor üdvözölni fogsz. Ugye ez az a szó a Bibliában, ami az egyik legárnyaltabb görög szó, ami tartalmazza a gyógyulást, a szabadulást, a bűnbocsánatot, az örök életet, az üdvösség szó. De ez tartalmazza mindazt, amit Isten téged meg tud áldani Jézus Krisztusban. Tehát ha száddal, szíveddel hiszed, száddal megvallod, akkor meg fog valósulni az Istennek a szabadítása, gyógyítása, munkája a te életedben. Úgyhogy testvéreim, az igével való közösségünknek mindig az a célja, hogy közel jöjjön hozzád. És ha eltelik egy hónap, és nincsen közel jött ige az életedbe, akkor kezdjél el aggodalmaskodni azon, hogy az ige kezd eltávolodni tőled. És ha az ige eltávolodik, az élet is kimegy belőlünk. A szellemi életünk meghal. És ezért az igének közel kell jönni. Ezért fontos, hogy olvassuk az igét, elmélkedjünk fölötte, tanulmányozzuk az igét, imádkozzuk az igét, megvalljuk az igét, megcselekedjük az igét, továbbadjuk az igét, gyakoroljuk az igét, és betartassuk az igét magunkkal, akár a családunkba, tehát, hogy az ige tekintély legyen az életünkbe. És ha közel jön, ott minden lehetséges. Minden lehetséges, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, rémával, ami az Isten szájából frissen származik. Ezért kedves gyülekezet, azzal szeretném befejezni még egy-két gyakorlati példát adva, hogy az ige az tekintély. Te döntöd el, hogy tekintélyé válik-e az életedbe. Vagy pedig egy vallásos irodalommá, amiről a pásztor azt mondta, hogy olvasni kell. Ez is része ennek, de nem kell, hanem az igének az a célja, hogy közösségbe vagy az igével, hogy közel jöjjön hozzád. Ismeritek ennek az ízét? Hadd lássam, kaptatok már közel jött igéket? Dicsőség az Úrnak, szuper! Akkor tudjátok, miről beszélek. Gyakoroljátok ezt. És fogja vinni előre az életeteknek bizonyos területeit. Gyakoroljátok ezt. És akkor a helyén mondott ige lesz a szátokban, ami olyan lesz, mint az aranyalma az ezüstálcán. Mert Isten úgy gondolkozik az Ezékiel 12-ben, ha én az Úr szólok, akkor az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül. És amikor a szívedben hiszed, szájjal megvallod, az valóra fog válni késedelem nélkül. Most az Isten időzítése azért más, mint a miénk, erre legyél fölkészülve. Van, amikor azonnal, ez jó volt ott a orvosi rendelőben, hogy azonnal kimondták a másik diagnózist, nekem a lábtöréssel kapcsolatosan, de van, amikor ezt 20 éven keresztül kell vinni, ezt az igét. Az omega látással kapcsolatos igét én 10 éve viszem. És még fogom vinni. Tehát van, amikor hosszú távon kell futni és ragaszkodni az Isten kimondott beszédéhez. Na, befejezem, mert felét elmondtam, hogy is fejezzem be. Tehát a raktára is dolgozzunk, ezt nem is mondom tovább. A magvető példázata beszél a 4 féle igéről, az ellopott igéről. Ugye az ellopott igéről, beszél a megfojtott igéről, a mélyre menni nem tudó igéről, és beszél a gyümölcsöt termő igéről. Én most nem fogok erről beszélni, de amit kapsz igét, vigyázz, hogy az ördög el ne lopja, vigyázz, hogy meg ne folytsa, mert az igét, a lehajló igét szeretné kiirtani az életedből, mert hogy tudja, hogy az igén keresztül minden általa van, minden azon keresztül jön létre, ezért ne add át neki az közeljött igéket. Ne engedd, hogy kicsavarja, mert fog küldeni embereket, akik olyan szépen levezetik neked az ellenkezőjét, olyan szépen logikailag el fogják magyarázni, ne engedd, hogy ellopja azokat a közeljött igéket, amiket Isten az ő szelleme által mondott neked. Ragaszkodj hozzá minden körülmények között, és az a helyzet, hogy az igénél nagyobb tekintély nincsen, úgyis az fog történni előbb vagy utóbb, amit az Isten kimondott. és ha te rajta fogsz ülni azon a vonaton, akkor ez lesz a valóság a te életedbe, és nem az, amit a körülötted lévő károgók mondtak, rosszakarók mondtak, hitetlen emberek mondtak. Úgyhogy ez a közeljött igének az áldása legyen ott az életetekben. Oké, azzal szeretném befejezni. Dávid megtanulta ezt. Amikor Góliáttal küzdött, azért különbözött a többi izraeliektől, mert ő megtanult másképp harcolni. Ő az igén keresztül harcolt. És a többiek csak a saját karjukba, a saját csodafegyvereikbe bíztak, Dávid más harcmodort viselt. Ez volt az isteni harcmodor. És figyelj ide! Elment, hogy gyűjtsön 5 kövecskét. Ő is raktára dolgozott, hogy bármikor szüksége lesz, úgy gondolt, hogy biztos 5 kövecske elég lesz Góliátnak a leterítéséhez. Ez az 5 kövecske, 5 mag, 5 ige, 5 kijelentés, ami Dávidnak a szájából folyamatosan jött ki, és elkezdte, ahogy jött hozzá ez a Góliát, még az árnyéka is ráterült, ennek volt egy nagyon komoly nyomása, de ezt a kövecskét elkezdte kiküldeni. Paritjával kiküldeni ezt a kövecskét, ezeket az igéket. És a kő megtalálja a módját, hogy az ellenséget leterítse. És nincs olyan démoni lény, aki tökéletesen fel lenne fegyverkezve az Isten beszédével szemben. Nincs tökéletes fegyvere az ellenségnek. Az ige ellen nincsen fegyvere. És Dávid, mikor kiküldte paritjával ezt az igét, akkor pont ott találta el. És egy ige, nem is kellett a többi 4, hát jó lesz, még volt még néhány óriás, úgyhogy kellett az még a későbbre is, de ez az egy ige elegendő volt. Jézus ugyanezt csinálta a pusztában. Kiküldte az igét. Teljes hittel, meggyőződéssel, meg van írva. Ez az ige nem egy távoli ige volt Jézusnak, hanem számára közel jött ige. Raktáron lévő ige. Amit éles helyzetben a Szent Szellem kihozott. És már ki is mondta, figyelj, az ellenség föltett kézzel távozott. Még próbálkozott 2-szer, kapott még 2-t, és utána végleg elment. Illetve egy időre. Mert azért kitart ő is, ne felejtsük. És még próbálkozott egy párszor, mindaddig, amíg a fejére nem taposott véglegesen. És figyeljetek ide, gyűjtsél köveket. Legyen a raktárodba, a zsebedbe, a szívedbe, az elmédbe. Legyenek ott azok a stratégiák. Bennem most körülbelül 20 stratégiai ige van, ami az egész életemre szól. Felsoroljam? Kívülről tudom őket. Mindaddig, amíg az Urat kereste, az Úr jó előmenetelt adott neki. Ez az egyik. És nem sorolom a többit. Neked is kell, hogy legyen. És amikor éles helyzetben vagy, vedd elő. Mondd ki. És lőd ki. Hogyan tudod kilőni? Imában. Kimondott teljesítve meggyőződéssel. Vagy éles helyzetekben, mikor emberek között is vagy. Kimondod azokat az igéket. És előbb-utóbb az az ige valóság lesz. És tudod, mikor az ige valóság lesz? Együtt fogunk örvendezni annak a valóságára. Együtt fogunk örvendezni, mikor az ige fut és meg fog dicsőülni, és kijössz oda és bizonságot teszel arról, hogy az Isten hogyan cselekedett az életedbe, mert a hely a mennyből letekintő igét elkaptad, elhitted, befogadtad, kiküldted, és útkészítőként előre ment, és az Isten hatalma megjelent utána. Örülni fogsz annak, mikor az ige valóság lesz. És ez építeni fogja az igével való közösséget. És az az én befejező kívánságom, hogy ismerjétek meg az ige erejét, ne a prédikáció szintjén, hanem a ti szinteteken, a ti személyes életeteknek a szintjén. Hogy az Isten igazsága ne csak részben, hanem teljességgel valóságá tudjon lenni az életetekbe. És Dávid kiküldte, újból és újból kiküldte, és küld ki te is ezt az igét. Nem olyan régen láttam egy filmet, ami nagyon tetszett. Benny Hinnnek a műsorában volt egy nagyon beteg ember, aki le volt bénulva, minden, lemondtak róla, gyakorlatilag várta a halálát. De ez az ember elkapott egy magot. Elkapott egy magot. És ez a maga gyógyulásról szólt. És már mindenki tárta kezét, azt nem tudunk segíteni. Ez az ember 2 éven keresztül azzal ébredt, hogy ezt az igét kimondta. És már rokonai jöttek őt vigasztalni, hogy hát már biztos meg kicsit az agya is valami gond van. És mikor a rokonai elkezdtek panaszkodni, síránkozni fölötte, meg mindenféle negatív dolgokat beszélni, ez a beteg az utolsó erejével azt mondta, hogy hallgassatok. Ez nem igaz, amit mondtok. Az az igaz, amit én hordozok. És hát ugye mindenki hallgatott, mert tisztelt, az ő házába volt, de nem hitték el. De ez az ember 2 éven keresztül mondta azt az igét. És képzeld el, 2 év után eljött egy nap, ami ugyanúgy indult, mint a többi. De kiugrott az ágyból, és fölépült, és ma teljesen egészséges. Halleluja. Mert az igéje futott, és 2 év kellett, még az az ige megdicsőült az életébe. De az ember következetesen ragaszkodott ehhez. Vagy az az asszony, Bécsbe találkoztam azzal az emberrel, aki föltámadt bonkeszolgálata nyomán. Ugye meghalt egy pásztor, neki ment a régi mercivel az oszlopnak. Biztos hallottátok a sztoriát. És volt egy asszony, aki arra a helyzetre, a lenyúló igét megragadta. Ez az ige nem vigasztalás volt, hát meghalt a férjed, most már megvigasztal a Szent Szellem, hanem az ige arról szólt, hogy az asszonyaik visszakapják halottaikat. Ez az asszony megragadta, szinte fanatikus módon megragadta, ment a halottasházba, ment ide-oda, megragadta, és addig vitte ezt az igét, hogy a kénytelenek voltak a halottat kihozni koporsóba a sportcsarnokba. Hát még a rendezők is bajban voltak, nem akarták beengedni. Hát, bocsánat, mi az élők fele szolgálunk, azok dicsőítik az Istent. De aztán megengedték, hogy egy alaksorba levigyék. És még Bonke prédikált, ez az ige teljességre jutott. És kinyílt, és fölállt, és fölment a csarnokba. És bizonyságot tett az Istennek a hatalmáról. Mert volt egy asszony, aki megértette az igének az erejét. Ezzel az igével fejezem be. Pál apostol, amikor megértette ezt, azt mondja, ezért imádkozzatok. Minden imádságotokban, könyörgésetekben, imádkozzatok mindenkor a Szellem által. Én értem is, mondja Pál, hogy adassék nékem az ige. Közel jött ige. Miért kell imádkoznunk? Adassék nékem az ige. Vagy a Kolossé 4-ben, hogy imádkozzatok értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Az ige az el van zárva. És amikor keresed, kutatod, tanulmányozod, meg fog nyílni. Hogy én ezzel az imával szeretném zárni. Mi az ima tárgya? Adassék nékünk az ige. Amen. Adassék nékünk az ige. A lehajló ige. Arra a konkrét helyzetre. Akkor nem egy panaszkodó ember leszel. Hanem az Úrnak a győzelméről beszélő ember. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy minden az ige által lett. Köszönjük, Uram, hogy minden létre tud jönni a te beszédeden keresztül. Atyám, és én hálát adok ezért a gyülekezetért. És Uram, én áldás mondok a te népedre és az én életemre is, hogy adassék nékünk az ige. Amikor olvassuk, tanulmányozunk, hallgatjuk, kutatjuk a lehajló igazságokat a mennyből. Uram, adassék nékünk az ige. A Jézus Krisztus nevében. Ezért legyél áldott gyülekezet, hogy megtaláld a mennyből lehajló igéket. Megtaláld a te élethelyzeteidben, a fájdalmaidban, a kínlódásaidban, a harcaidban, a félelmek között, a szorongások között. Megtaláld a lehajló igét. Uram, legyen áldott ez a gyüli, hogy adassék ige itt a szószéken, és adassék ige a családokban, az egyéneknek az életében, adassék ige konkrét helyzetekre az Úr Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon meg benneteket, hogy adassék nektek ige. Köszönöm szépen.